Chi dice me, dico a chi sono che. Az, aki Isten országa megvalósulását Isten szerint végzi. És ezért eredményes, ezért gyümölcsöző Isten igaz szolgájának a munkálkodása. Voltak ilyenek Jézus után is a történelem során, a kereszténységben. Talán mindenki tudja, hogy mit jelent a rabszolga. A rabszolga olyan ember, akit meghozzanak minden önrendelkezésétől, és minden szabadságától, és annak a tulajdona lesz, aki a gazdája. Tehát ő rendelkezik nem csak a rabszolga tárgyait, hanem a rabszolga életetől. Amikor adják, veszik a rabszolgákat, azt hívjuk rabszolga kereskedelemnek. Sajnos a mai napig is létezik rabszolga kereskedelem. Mi baptisták is próbálunk ez ellen nem csak fellépni, hanem adott esetben kiszabadítani a mai rabszolgát. És természetesen, amit lehet nemzetközileg is megtenni, vagy akár itthon, hisz sajnos Magyarországon is néhányakat, akár szexrabszolgaságban, akár pedig csicskaként tartanak emberek, hogy nincs semmi önrendelkezése, és minden csak azt teheti, ami úgymond a gazdája, utatója a gazdája. Sajnos nemzetközileg ez még nagyobb mértékű. Épp a mai, ebben az évben kapott az egyik munkatársunk, Beszóla Ágnesnek hívják, a Magyarországi Szeretett Szolgálat egyik munkatársa, a nemzetközi ember kereskedelem elleni küzdelemben kitüntetés, hogy magasabb. Nem történelem momentumot tartani, csak emlékszem, szeretnék mindenkit arra, hogy tanulmányainkból, vagy olvasmányainkból emlékeztetünk arra, hogy Afrika évszázadok óta az embert exportál legnagyobb értékben. Afrikának a legnagyobb kivitali cikke az elmúlt évszázadokban az ember. Amit eladtak és vittek más országokba, először Európába. Magyarországon aránylag kevés afrikai rabszolga volt. Tőlünk nyugatra levő országokban nagyon nagy számú rabszolga dolgozott semmiért, a puszta életéért, évszázadokon keresztül. És amikor Európa meghódította Amerikát is, a indiának sokkal szabadabb nők volt, és őket nem lehetett arra rávenni, kényszeríteni, hogy a gyakor ültetvényeken, a cukornál ültetvényeken dolgozzanak, mert inkább meghaltak. És akkor az európaiak fehérek elkezdték hordani, most már Amerikát is, az afrikai embereket, az afrikai embereket rabszolgák. A 18. század vége felé élt egy ember, egy hívő ember, William Wilberforce-nak hívták, aki az angol parlamentnek is tagja volt, akit szintén nem csak bántott, hanem keserűséggel, de tenni akarással is töltött el ez a helyzet. Már egyébként előtte is voltak olyan hívő prédikátorok, akik folyamatosan beszéltek ide hirdetéseikben erről, hogy hívő ember nem tehet senkit sem rabszolgálni. Tudjuk jól, hogy ez annyira nem tudja megkapni, tulajdonképpen semmi nem változik. De végül Wilberforce egy mozgalmat indított el, és annak az lett a vége, hogy 1804-ben egy angol parlament a nyilvános ember kereskedelme megtiltott. Amerikában kicsit később történt, hogy a rabszolgás felszabadítása. Néhányszor már, ha jól emlékszem, Tony Blair is elnézést kért, és sajnálatát fejezte ki, amiatt, hogy a Brit-sziget Nagy-Britannia volt a legnagyobb rabszolga, kereskedő és rabszolga tartó az elmúlt évszázadokban. De sokan az angolok között is kifogásolják azt, hogy mint a mai napig igazi bocsánatkérés nem történt azoktól az országoktól, a rabszolgba tartó országok részéről, akiket így teljesen kizsákmányoltak, és jóvá tétel igazából semmi. Az európaiak, mi is előttünk, mondhatom azt, hogy akkor még engedtegya, teljesen kiportottuk Afrikát, és amiatt van akkor a nyugod, mind a mai nap, nem más. És hogy ide is alkalmazza a vizsgálásunknak a proféciáját, hogy vajon ki lesz az a hívő ember, már nem bánnám, ha nem hívő vagy ateista, csak legyen a Isten első, akire azt mondhatja Isten, hogy az én szolgám, akit támogatok, akit kiválasztottam, akiben gyönyörködöm, lelkemben ajándékozom meg, és igazságot visz az afrikai ország. Bárcsak valaki elindulna Strasbourgba, a hivatalos képviselők közül, mert megérzi, hogy Isten kiválasztotta el. Akinek ezt mondja majd Isten, hogy én az Úr elhívtalak az igazságért. Én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg világosságommal az afrikai nemzetet. Nagyon remélem, hogy majd meghallják azok, akiknek Isten szól. Nem tudom, hogy Szabó Hilda köztük van-e, ő most épp kint van Afrikában. Hogy véget érjen az az évszázados nyomorúság, amit egyébként a keresztény Európa okozott Afrikában. Tehát nem a kereszténység előtt tette ezt Európa Afrikában, hanem a kereszténység felvétele utána tette. Hát ennyit a történelemről. Csak szeretem volna egy konkrét történelmi folyamaton érzékeltetni veletek azt, hogy mi történhetne, és mennyire megváltozhatna és megfordulhatna emberek, embercsoportok, etnikai csoportok, nemzetek, országok sorsa, hogyha valaki meghallaná azt, hogy Isten őt küldi, vagy őket küldi. A proféciára hadd térjek vissza, mielőtt aztán magunkhoz térünk, a szónak valóságos értelmében is, és rádöbbenünk arra, hogy mi is a mi dolgunk ebben a világon, akik hívő emberek Krisztus megváltóan. Hogyha kezünkben van a Biblia, és látjuk, vagy olvasunk még ezt a szakaszt, akkor több kérdést is feltehetünk, amikre gyakorlatilag a profécia válaszol. Az a szolga, akiről Ézsaiás írt, mitől jó szolgálja Isten igéje? Először is azt mondhatjuk, hogy attól jó szolgálja, hogy a munkálkodásának eredménye van. Igazságot visz a népeknek. Amit azt kell értenünk, hogy attól kezdve úgy érzik az ott élő emberek, hogy ez egy igazságos közösség, amiben él. Isten törvényét természetes. Mi keresztény szó a evangélium. De nem csak mint elméletet, hanem ami megmozdítja és átformálja magát a közösséget. És ennek az Isten igazságnak, amit az Evangélium tartalmaz, ennek kérdén tud szerezni. Hogy így is érzi. Nagyon jó belecsöppeni mindig olyan közösségbe, amelyben az Evangélium működik és az adja át az embereket. Legyen ezen akárcsak egy család. Hogyha elmész egy ilyen családba, ha semmit nem csinálnak, akkor is úgy érzed magad, hogy amennyiben vagyok. Mert ők úgy élnek, úgy működnek. És természetesen ez lehet egy nagyon közösség. És az eredményességéhez tartozik az is, amit szintén Ézsaiás fogalmaz, hogy az emberi vakságot megvilágosítja. Tehát, hogy felvilágosulnak az ottaniak arról, hogy Isten hogy is látja őket, a világot. A homályba tényt visz Isten szolgál. És a lelki szellemi megkötözöttségből kiszabadítja őt. Természetesen ehhez szükséges az, hogy azt a szolgát Isten készítse fel. És ezt is megfogalmazza Ézsaiás, hogy Isten választja ki, ő küldi el, gyönyörködik benne, és Isten lelkét adja fel. Hát ezeket is elmondhatjuk Jézus Krisztusról. Ugyanúgy, mint ahogy az előzőt, hogyha a földi életére gondolom Jézusnak az utolsó három évére, akkor érzékeljük azt, hogy néha nagy közösség előtt, néha nagy tömeg előtt beszél Jézus, és az evangélisták sehol nem érzik fel azt, sem a 4000 embernél, sem a 5000 embernél, hogy egymás egy kis rész akárcsak egymást tépte volna, hogy nekünk nem jó. Hogy összevesztek volna azon, hogy most Heródes az igazi vezető, vagy Pilátus az igazi vezető. Tehát azt érzékeljük az evangéliumi történetekről, hogy ahol Jézus ott van, ott Jézusi módon él a közösség, még akkor is, hogyha nem mindenki megtért, nem mindenki újjászületett. De a személye lénye átváltoztatja azokat az alkalmi közösséget. Ez eredményezi Isten igazi szolgájának a jelenlét. És Jézus földi élete során tapasztalta, és az evangéliumokban mi is látjuk, hogy hogy készítik el Isten. Nem tudjuk, hogy mikor értette meg Jézus a maga elhivatását. Az angyal elmondja, Gábriel elmondja az édesanyjának, Máriának. A gyerek koráról ilyen értelemben semmit nem tud, hanem egyszer csak 12 évesen már azt mondja, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. Tudja azt, hogy Isten őt választotta ki, és őt küldte. És a későbbiek során felnőttként sokszor mondja, hogy én azért küldettem. Tisztában volt azzal, hogy neki mi a tennivalója az emberektől. Tisztában volt azzal is, hogy Isten gyönyörködik benne. Volt történet, ahol ezt még mások is hallották. De Isten szolgájának hallania kell a belül, a belső lelki hangjával, hogy Isten gyönyörködik benne. Nem csak elhinnem, hanem érzékelnem kell azt, hogy Isten gyönyörködik benne. És hogy Isten lelke dolgozott Jézus Krisztusban. Olvassuk újra a csodája előtt, hogy Isten lelke arra indította, hogy gyógyítsa. És mi a munkamódszere, vagy kifejezéssel, Isten igazi szolgája. Két nagyon fontos dolgot figyeljük meg a proféciában. Az egyik az, hogy mintha nem is lenne jelen. Tehát csendes, visszahúzódó, finom, diszkrét, nem lármáz, mondja Ézsaiás. Tehát nem az utca sarkokon kiabál, hanem bizonyos értelemben nem a mintha nem a frontvonalban lenne. Miért tud Isten igaz szolgálja mégis hatékony lenni, miközben látszólag nem a legerősebb a nagy négy az aljban? Azért, mert ma a benne lévő lélek az, ami erős, és aminek kisugárzása van. És aki belül így él, és benne Isten lelke van, azt tudja, hogy nem kell megnyomnom a hangerőmet, mint mondjuk most én, ahhoz, hogy átmenjen valami. Mert az emberek veszik. És a munka módszerében egy másik nagyon fontos dolgot figyeljük meg, szintén a proféciában, hogy nem volt a kény a visszoló nincsen, a megtört nádat nem roppantja véglegesen össze, vagyis Ézsaiás arra utal, hogy tudja, hogy az emberek kudarcai, vétkei, hibái, csalódásai mögött az erőtlenségük, a gyengeségük van. Hogy az emberek általában nem kész akarnak gonoszszal. Zárójelben csak a pszichóban. De az emberek, az átlag emberek nem kész akarva hibáznak, nem kész akarva követnek el bűnt, nem kész akarva állnak rosszul a másikhoz, hanem mert nincs bennük olyan mennyei lelki erő, amivel meg tudnák a jót valósítani. Higgyétek el, a legtöbb ember szeretne jó lenni, hogyha ennek nem nincs hátránya. Csak ahhoz erő kellene, hogy hátránnyal együtt is jól akarok másokhoz hozzáállni. És Jézus nagyon jól tudta ezt. Emlékezzünk sok-sok történetre, a bűnös asszonyra, vagy másra, ahol rögtön meglátja Jézus, hogy itt nem etikailag kell foglalkozni az emberrel, hanem mint erőtlen, gyenge lénnyel kell foglalkozni. És megmutatni neki azt, hogy hol talál élet. Amikor a családi egyszer mondja, hogy már házasság, párkapcsolat van mögötte, akkor Jézus nem azzal folytatja, hogy ilyen tudják. Te is tudod, hogy a Szentírásban mi van, hogy ember felne mondja meg, Isten kötötte össze. Hanem nagyon jól tudja, hogy ennek az asszonynak élő vízre van szükség. Olyasmire van szüksége, ami majd élteti, és ami képessé teszi arra, hogy egy igazi kapcsolatba lépjen végre. Hogy oda tudja adni magát valakinek, és valaki teljesen be tudjon fogadni a saját életébe, hogy meg tudja osztani a lelkét egy másik ember, hogy egyé váljon végre. Mert lehet, hogy több házassága volt, de azt hiszem, hogy nyugodtan kijelenthetjük, még senkivel nem volt. Tehát ilyen értelemben a Biblia értelemben még soha nem volt házas. Csak azt hitte, hogy az házasság. Tehát, hogy csöndesen is lehet, mint ahogy mi magyarok mondjuk, hogy az mossa a partot. A csöndes víz. Csöndesen, és az emberek nyavajáig, bajai, problémáiban meglátni a törvékeny embert, a gyenge embert. Mitől erős Isten igazi szolgálat? Mitől volt erős maga Jézus is, hisz ez a profécia egyértelmű, mindannyian tudjuk, hogy Jézus Krisztusról szól, és minden szavát kifejezését tudunk rá vonatkoztatni. Mitől volt erős Jézus Krisztus? Isten céljának élet. Hát amikor az ember tudja, hogy mi az életem célja, és annak akarok figyelni, senki nem tudja megakadályozni, hogy annak élj. Akkor meg tudok akadályozni, hogy ne valósítsak meg mindent belőle, mert az a körülményektől meg emberektől is függ, de abban nem tud, hogy azért égjen a szívem, és azért adja oda magamat. Tudatában volt annak Jézus Krisztus, olvashatjuk is, több száz éves proféciában Jézus előtt, hogy Isten hívta el az igazságért, hogy Isten fogja a kezét, amikor ebben tevékenykedik, hogy Isten megőrzi, de nem úgy általában, ennek a célnak őrzi meg. Hogy Isten rajta keresztül ajándékozza meg az embereket magával, és hogy Isten rajta keresztül világosítja meg az embereket. Amikor egy hívő ember tudja ezt, higgyétek el, erőssé válik. Amikor nem tudja, akkor sok baj van. Akkor még egy valhányzó kerék fél több méter leesés, és ki tudja akasztani. Mert nem tudja, hogy miért él. Csak azt tudja, hogy valami most nem jó, mint ahogy én szeretem. De az, aki ugyanúgy, mint Jézus, tudja, hogy mi a célom mindenkére, az még egy kerékcsere sem tudja megakadályozni, ahogy annak érve. De még akkor is úgy gondolkodik, hogy imádkozik, beszélget esetleg azzal, aki nem áll meg, vagy megáll, segíteni akar, vagy nem akar segíteni. Mert nem az állt a életet fő problémája, hogy most a balhású kerekember probléma. Hanem akárhol vagyok, én ennek akarok élni. És közben ezt is meg kell oldani. Mindannyian tudjuk, hogy Jézus Krisztusról szól ez a profécia. Kérlek benneteket, hogy a következő napokban néhányszor még olvassátok el. És gondolkodjatok azon, hogy Jézus evangéliumi életében hol látjátok ennek a proféciai mondatoknak, kifejezéseknek a beteljesülését, megvalósulását. És gondolkodjatok velem együtt abban, hogy melyik területen kell egy kicsit összeszednem magamban, vagy elhinnem, vagy átélnem, hogy én is Istennek igazabb szolgája legyen, akin keresztül eredményes tud lenni mások életében. Ahogy az elején említettem, karácsony ünnepeljük majd Jézus születését, vele egy új világ kezdődik. De azt is tudjuk, hogy a munkáját, tehát, hogy valaki számára sajnálatos, valaki számára örvendetes, amit mondok, rajtunk keresztül akarja beteljesíteni. Itt az emberi világban. Te általad és én általam akarsz, Isten a maga gyönyörű termének érvényt szerezni. Nem küldi még egyszer a földre Jézus Krisztus, hogy újra szülessen. Hogy egy még erősebb fordulatán van. Egyszerűen, és azóta rajtunk keresztül akarjuk kérdezni. Hát ezért várnak rá, nem tudom erre gondoltani már, minden reggel a munkatárs. Hogy érvényt szerez ott az evangéliumnak majd a munkahelyen, hogy ennek hogy nem kihívóan, nem vármással, hanem csöndesen, kitartóan, tudva azt, hogy a munkatársa sokféle problémája akkor kaphat, hogy gyengék még erőtlenek, mert Isten nélkül jönnek. Hogy ezek várnak rá majd már reggel, már holnap reggel is. És ezek a szomszédok várnak rá. Karácsonykor ezek a rokonai várnak rá. Nagyon jó neked, hogy Isten jó szolgálja neked. Nagyon jó neked is. Ígyük el mindannyian, hogy Isten igaz szolgáját elküldte, azért, hogy megváltson bennünket, és azért, hogy bennünk folytassa Istennek ezt a gyönyörű tervét, hogy kibontakozzon, megvalósuljon, érvényszer. Nem tudom, erre gondoltam, de Isten igaz szolgálja kapcsán, hogy ti vagytok azok, de ezzel a hittel menjetek el mindennel, ezzel a hittel menjünk el, hogy mi vagyunk Istennek a jó szolgálja. Nem mond magadra soha, hogy Istennek én rossz szolgálja. elvárja tőlünk Isten, hogy gyatáljuk magunkat, és hogy ítéljük el magunkat, meg ostorozzuk magunkat, hanem azt várja, hogy csak csináljuk, amire képesek vagyunk most, mert a munkában, a szolgálatban erősödik meg, és teljesedik ki az ember. Nem tudom, milyennek tartotok, és hogy ez megnyugtató, vagy pedig inkább elkeserítő, hogy 30 évvel ezelőtt lényegesen gyengébb voltam, mint Isten szolgálat. Lehet, hogy valaki azt mondja, hát akkor milyen? Én azért azt látom, hogy lehet, hogy akkor nagyon olyan voltam, de hogy Isten azon keresztül sokat segített nekem, hogy tehetem azt, ahogy jónak láttam, ahogy megértem. Hadd kérjelek benneteket, hogy most csöndesedjünk el csak magunkban, adjunk azért hálát, hogy Isten elküldte igazi szolgálatját, Jézus Krisztus, aki a megváltónk lett, aki a világ megváltója lett, aki elkezdte azt a munkát, amit János evangéliumában mond Jézus a tanítványainak, hogy még nagyobbakat fogtok cselekedni. Nem gondolom, hogy a csodákban feltétlenül nagyobbakat, hogy még több halottat támasztunk el, de hogy még több ember rajtunk keresztül Isten lelke által bejut ugyanak az országba, amiben mi most mindannyian magunkban